Jézus Krisztus mondja. Mindpedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik küldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozzon Atyát gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a bánfelők is? És ha csak Atyátok fiait köszöntitek, tesztek-e valami különnek másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a fogányok is? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején a 488-as dicséretet keressük ki. 488-as dicséretünk első versét énekeljük rá. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, a Máté írása szerint való evangéliumból, a Máté evangéliumának a 14. fejezetéből az első 12 verse. Máté evangélium a 14-es fejezet. Az első 12 verset olvasom, Keresztelő János halálának a történetéről van szó, de majd Heródiásra összpontosítunk a sorozatunkban, a menthetetlenekről való sorozatunkban, Heródiásra kell majd figyelnünk, hallgassuk tehát az igét a Máté 14-ből. Abban az időben Heródes a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak, ez Keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek benne a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás miatt. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Herodes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a sokaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja tanácsára így szólt, add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták fejét egy tálon, átadták a leánynak, azt pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek és hírül adták ezt Jézusnak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jeltek imádkozni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ünnepet készítettél nekünk ma is. Ünnepet, hiszen a veled való találkozás, a te igédnek hallása ünnepé lehet a mi életünkben, ha nyitott szívvel és őszintén téged keresve járulunk eléd. Urunk, bocsásd meg, hogy már oly sokan ezen a világon a te nevedet ajkukra veszik, mégis oly kevesen keresnek téged és kiáltanak hozzád, tiszta szívből, segítségül hívva a te nevedet, életük elveszett voltából. Szeretnénk, Urunk, így keresni téged, így várni téged, és szeretnénk, Urunk, így kiáltani te hozzád, hogy elveszett állapotunkból te ments meg. Oly csoda, Urunk, hogy van ebben a városban néped, hogy vannak életek, akiket megmenthetett már evangéliumod, vannak életek, akiket a megtérésben te újjászültél, akiknek élő hitük van, és kiáltanak hozzá gyermekeiként. Urunk, te ismered ezt a gyülekezetet is, egyen-egyenként bennünket, és pontosan tudod, Urunk, hogy hogyan jöttünk ma eléd. Őszintén, vagy csak megszokásból, egészen teljes erőmből és teljes szívünkből téged keresve, szívünk imádságát eléd tárva, vagy pedig jöttünk vallásosságból, jöttünk rutinosan, jöttünk, mert ünnepkor illik itt lenni. Köszönjük, Urunk, hogy te megváltoztathatod a szívünket. Újjá teheted azokat, akiknek élete még nem a tiéd. Ezért a csodáért könyörgünk, ezen az adventi vasárnapon is. Azért a csodáért, hogy a te élő igéd találjon el bennünket, keressen meg evangéliumod által lelked, és mentsen meg minket az örök élet számára. Köszönjük, édes Istenünk, hogy megváltót adtál értünk, hogy az Úr Jézus Krisztus adtad oda, engesztelő áldozatul őt rendelted mindazok számára, akik az ő vérében hisznek. Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztus vérének érdemét, bűntörlő kegyelmét, engesztelő áldozatát, amelybe, ha belekapaszkodik a bűnös hittel, élni fog örökké. Hadd szóljon ma is a te igéd, hadd legyen a te igéd élő, ható és személyes. És rábízzuk, Urunk, betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, a nyomorultjait, erőtleneket és szomorkodókat, árvákat, özvegyeket, gyászolókat. Hajolj le ők a nyomorultakhoz különösen. Gyógyítsd meg betegjeinket. Emeld föl az erőtleneket. Vigasztald meg a szomorkodókat. Te vagy egyetlen reménységünk, Urunk. Dicsőítsd meg nevedet életünkben. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. Keressük ki a 167-es dicséretet, és annak a második versét énekeljük. 167-es dicséretünknek a második versét énekeljük. A 167-es dicséretünk második verse így kezdődik. Dús kincséből az Úr jó békességet adja. olvasom előttetek a római levélből, tehát Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, a római levél 12. fejezetéből, a 19-es verstől a 21-es versig. Tehát a megnevezett igehely, a római levél, annak a 12. fejezete, a 19-es verstől a 21-es versig olvasom. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, van egy fennmaradt, megdöbbentő anekdóta arról, hogy egyszer a 40-es években együtt ültek tábortűz körül Sztálin, Berijá és a többi akkori kommunista vezér, akik a kommunista Szovjetuniót eléggé véres kézzel irányították, rettenetes vörös terror alatt, ismerjük a történelem sötét fejezeteit. És fennmaradt ez az anekdóta, hogy a tábortűz körül ezek a kommunista vezérek arról beszéltek, hogy mi ezen a világon a legédesebb, ami az embernek a lelkét úgy gyönyörködteti, igazán boldoggá teszi. Ki ezt mondta, ki amaszt, és amikor Sztálinra került a sor, döbbenetes volt a válasza. Ő azt mondta, a tűzbe nézve, szinte ilyen belegyönyörödő arccal, hogy az a legédesebb dolog a világon, hogy ha valakit közelengedsz magadhoz, egészen azt hiszi, hogy a te barátod, megbízik benned, és te a végén hátba szúrod, bosszút állsz, és gyűlöletből elpusztítod őt. Rettenetes ember volt Sztálin, el tudom képzelni, hogy ez az anekdóta igaz lehet. Ő valóban így cselekedett. A tábortűz körülült ugye Berijá is, őt is ugyanígy intézte el az egykori jobb kezét, nagyon sokakat maga mellett. Testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy a bosszú és a gyűlöletből eredő bosszúállás, mint tulajdonság, mint érzelem, csak az ilyen véreskező zsarnokokra jellemző. Nem. Testvérek, ez bennünk van. Bennünk van a mi szívünkben, mi vagyunk a gyűlölködők, mi vagyunk a bosszúállók, mi vagyunk azok, akik ugyanilyen gonosz dolgokra képesek, mint ahogy a történelem véres, gonosz alakjai. A mai tételünk így hangzik a Menthetetlenek sorozatban, hogy aki a bosszú ösvényét választja a megbocsátás és a megtérés helyett, az menthetetlenül elveszik. Aki a bosszú ösvényét választja a megbocsátás és a megtérés helyett, az menthetetlenül elveszik. Felolvastam előttetek Keresztelő János halálának a történetét. Figyeljünk ennek a történetnek Heródiás szereplőjére, aki miatt tulajdonképpen az egész történt. Történelemből tudjuk, hogy ez a Heródes Antipás, akinek a törvénytelen felesége lett ez a Heródiás, az hogyan szerezte meg magának ezt az asszonyt. Heródiás Arisztobulosznak, nagy Heródesnek a fiának, illetve Bernikének a lánya volt, Rómában élt, és az első házasságában ennek a Heródes Antipásnak a testvérével, Fülöppel élt házasságban. Tehát képzeljétek el, hogy tulajdonképpen a saját nagybátyjával élt házasságban. Ez a Heródes Antipás pedig a másik nagybátyja, megszöktette Rómából Krisztus után 28-ban ezt az asszonyt, és onnantól kezdve vele élt törvénytelen házasságban. Vérfertőzés és egy teljes törvénytelen házasság, Keresztelő János, Isten prófétája, az Úr mértékének a hirdetője, pedig megszegte ezt a fejedelmet és Heródiást, hogy ez Isten ellen való. Ez törvénytelen. Nem szabad együtt élned a te testvéred feleségével, aki ugye tulajdonképpen ennek az asszonynak a nagybátyja volt. Ez volt az ok, amiért Heródiás azon nyomban el akarta őt pusztítani. Heródes azonban félt Keresztelő Jánostól, volt a szívében valamiféle Isten félelem, inkább talán az ítélettől való félelem, és nem engedte Heródiásnak, hogy megölesse keresztelő Jánost, de ő is, ugye neheztelt rá, elfogadta, megbilincseltette és a börtönbe vetette. És eltelnek ugye hosszú hónapok, nem írja a Biblia, hogy talán egy év is mennyi idő. Heródiás szép, csendben, alattomosan készült a bosszúra. És el is érkezett a nap, amelyen ő bosszút állhatott. Herodesnek a születésnapja volt, hatalmas ünnepség, terített asztalok, és bement ugye az első házasságából való leánya, Salómé, Heródiásnak a lánya, és úgy táncolt, hogy bizonyára sok-sok tisztátalan kívánságot ébresztett azokban, akik látták az ő táncát. Valószínűleg úgy sejteti a Szentírás, hogy Heródes a nevelőapa, ő is felgerjedt kívánságában az ő nevelt lánya felé. És azt a meggondolatlan fogadalmat tette, hogy kérd tőlem, amit akarsz, megadom. A másik evangélium beszámolója szerint azt mondja, hogy még a országon felét is, azt is odaadom. És mit kér a lány? Anya tanácsára keresztelő János fejét. Nem kell a fél ország, nem kell az ezüst, az arany. A bosszú álló szívnek a bosszú kell. És keresztelő Jánosnak emiatt kell meghalnia, hogy egy születésnapon az ördög átveszi a gyeplőt, átveszi az irányítást a szívek és a jelenlevők felett, Heródes teszi a meggondolatlan fogadalmat, és az ördög sughatja a saját kívánságát Heródiásnak és Salomének a szívébe, hogy a próféta pusztulásában gyönyörködne az ördög. El is éri a célját, keresztelő János meghal. Eddig a történet, és higgyétek el, hogy adventben ez nagyon fontos. Pont ez a történet jutott a sorozatunkban advent 4. vasárnapjára. Készülünk az Úrral való találkozás ünnepére, nem mindegy milyen szívvel. Sok mindenről volt már szó az adventi üzenetekben, és ma arról lesz szó, hogy hogyan készülsz az adventre. Ha te szívedben bármilyen harag, bármilyen neheztelés, bár kifelé van a te szívedben építmény, hogy a gyűlöletnek csak a legkisebb szikrája, bár kifelé a te szíved ármánykodással, és abban a ki nem állhatom szeretetlenséggel van, akkor a te adventet hiába valós. A te karácsonyod nem áldott lesz, hanem átkozott lesz. Magad miatt. Adventre úgy lehet készülni, karácsonyra úgy lehet a te szívedet elkészíteni, hogy a bosszú ösvényéről a szeretet ösvényére lépsz, hogy a gyűlölet ösvényéről átlépsz a megbocsátás és a megtérés útjára. Nézzük így, hallgassuk így a mai üzenetnek a tanulságait. Az első tanulság, és legyünk ennyire őszinték magunkhoz. A bűneset óta bennünk van a bosszú gyökerel gyűlölet. Van-e itt valaki közöttünk, aki még nem volt haragos, akár egyszer egy embertársára? Testvérek, olyan gyakran van bennünk harag. Olyan gyakran van bennünk neheztelés valakire. Olyan gyakran van bennünk olyan érzelem, hogy valakit ki nem állhatunk, vagy amit csinált, az nekünk nem tetszik. Bennünk van a bűneset óta a harag, a gyűlölet, a szeretetlenség, ez Ádám Éva öröksége. Légy őszinte magadhoz. Menekülj oda az Úrhoz, hogy Uram, én gyűlölködő vagyok. Nem tudok szeretni. Úgy nem lehet adventre készülni, nem lehet karácsonyra jönni Isten tiszteletre, hogy a szívünkben valaki gyűlölünk. Hadd kérdezzenek meg benneteket, hogy milyen a te szíved. Van-e abban most, ebben a pillanatban neheztelés? Bárcsak az Úr lelke felhozná te szíved neheztelését, és oda tartana eléd egy tükröt, hogy milyen is a te szíved. Mennyire vagy te sértődékeny ember? Mennyire vagy te haragtartó ember? És mennyire szoktad ápolni magadban ezeket az érzéseket, és mennyire tartod számon, hogy te, téged, XY valamikor megbántott, és azt te nem felejted el. Van egy ilyen nagyon-nagyon buta, és ha tegyem hozzá, ördögi mondás, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Testvérek, ez ostobaság. Ha megbocsátunk, akkor el kell felejteni a vétket. Ha pedig nem felejted, nem bocsátottál meg. És Jézus egyik igéje azt mondja, hogy ha te nem bocsátasz meg az embertársaidnak, neked sem bocsát meg a mennyei atyád. Ha te nem bocsátottál meg az ellened vétőknek, akkor nem a tiéd a kegyelem. Ezt Jézus tanítja. Akkor nem mehetünk be a mennybe, ha nem bocsátottunk meg. Hogyha ápolsz a te szívedben bárki felé is, és bármilyen apró neheztelést, haragot, sértettséget, gyűlöletet, bosszúvágyat, rettenetes dolgokra vagy képes. Rettenetes dolgokra vagy képes. Úgy, ahogy Heródiás. És a második tanulság ebből fakad, aminek helyet adsz a te szívedben, gondolataidban, érzelmeidben, azt fogod cselekedni. Aminek helyet adsz a te szívedben, gondolataidban, érzéseidben, hidd el nekem, te azt fogod cselekedni. Ha valaki a parázna fantáziálásnakat helyett, előbb-utóbb paráznává válik az élete tettekben is. Ha valaki a haragnak, vagyis a gyűlöletnek adja oda az érzelmeit, a szívét, előbb-utóbb véres, bosszúállóvá válik a cselekedeteiben is. Ha valaki a sértődöttségnek adja át magát, előbb-utóbb ő is mindenkit megbánt, megsért, elmar magától, mert olyanná válik a lelked, amilyen érzelmeknek, indulatoknak helyet adsz. Gyilkossá lehetünk. Paráznává lehetünk. Attól függ, mit melengedsz a te szívedben. Nagyon vigyázz a te szívedre. Isten igéje azt mondja a példabeszélek 4.23-ban, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, abból indul ki az élet. Minden féltett dolognál. A te szívedre jobban vigyázz mindennél. Az egészségednél jobban vigyázz a szívedre. A harmadik tanulság, hogy a bosszú dédelgetése magával von több bűnt, amiben te el fogsz bukni. Ez olyan, mint a lavina. Megindul a lavina lejtőn, és rengeteg mindent el fog sodorni. Te esetleg úgy véled, hogy te csak a bosszú gondolatát engedted magadba. Te hidd el, hogy ez lavinaként magával ránt téged sokkal több bűnbe. Nézzétek Heródiást. Én döbbenetesen lehet látni, hogy az ő élete egy ilyen alattomos nőszemélyé változott. Elkezdi a lelke mélyén azt az ármánykodást, hogy várja lappangó alattomossággal a napot, amelyen ő bosszút állhat. Amelyen elhallgattathatja azt a prófétát, aki megmerészelte mondani neki szeretettel, de határozottsággal, Isten igéjét hirdetve, hogy ez, amit csinálsz, ez nem kedves az Úr előtt. Az ember alattomos lesz. Az ember ármánykodó lesz. Elkezdi a másikat befeketíteni mások előtt a beszélgetésekben. Elkezd alattomosan terveket szőni, hogy a másiknak hogyan tud keresztbe tenni, hogyan hagyja végre a bosszúját. És ami számomra a legdöbbenetesebb, az a típusú álhatatosság és türelem, ami Heródiásban van, ez nem az az álhatatosság, amire az apostoli levelek bíztatnak téged, hogy erősödjetek meg az örömmel viselt hosszú tűrése álhatatosságra. Nem, ez egy ördögi álhatatosság, hogy ördögi türelemmel várta, és ördögi álhatatossággal várta a napot, hogy ő kiírthassa a földön élők közül a prófétát. Döbbenetes. Döbbenetes. Vigyázz, hogyha a bosszú dédelgeted, mert több ördögi bűnt fog a te szívedbe elplántálni a bosszú, magával ránt téged sokkal több bűnbe, mint gondolnád. A negyedik tanulság, itt Salóme táncáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Tudjátok, Isten adott az embernek szemérem értetet, szemérmességet. Isten adott bennünk, belénk olyan gátakat, hogy az ember ne tudjon akárki előtt levetkőzni. Ez így Istentől természetes. Én mindig van bennem olyan szent harag, amikor hallom, hogy bizonyos iskolák nem figyelnek erre, és kisgyermekkorban is együtt kell a tornaterem öltözőjében fiúknak, lányoknak öltözni. Lerombolják azokat a gátlásokat, amiket Isten természetesen adott bele. Salóme tánca több tanítást elénk hoz. Meg kell látnunk, hogy az ördög egyik célja, hogy az embert tisztátalan bűnökben elbuktassa, hogy lerombolja a nőkben is, a férfiakban is a szemérmességet, tisztátalanná tegye őket gondolataiban, vágyaiban, érzéseiben. És hogyha tisztátalan bűnöket követünk el, eltűnnek a gátak, szemérmetlenek leszünk. Salóme tánca olyan érzéki vágyakat kelt azokban, akik látják, tisztátalan vágyakat ébreszt. Salóme tánca Heródes királyban, meg a többiekben. Az ördög teljesen át tudja venni a gyeplőt. Hadd szóljak hozzátok, hogy legyetek szemérmesek, és tanítsátok a gyermekeiteket szemérmessége. Bűn az, hogyha egy lány miniszoknyában jelenik meg bárhol. Legyen egy nő is, és egy férfi is ruházatában lepecsételt. Ez egy bibliai jelző. Nézzétek csak meg a példabeszédek könyvét. Lepecsételt élet. Ez bibliailag azt jelenti, hogy nem kihívó, nem feltűnő, nem combi felstuccolt szoknyákban, nem akkora dekoltással kell megjelennie egy nőnek ünnepen, nem. Tisztátalan bűnöket kelt azokban, akik ránéznek. És az a nőnek a bűne lesz. Salóme tánca tanít bennünket ezekre a bibliai tanulságokra is, hogy bizony, legyen a ti életetek nagyon tiszta, legyetek viselkedésben férfiak és nők egyaránt. Lepecsételtek, beszédetekben tiszták. Flört és mindenféle obszén, kacér, vicc még szóba sem jöhet. Legyen a ti életetek nagyon is tiszta. Vigyázzatok a tánccal is. Nagyon sok bűn kerekedett már táncból. Még a lakodalomnál is kell vigyázni. Mert az ördög, ha átveszi a gyeplőt, akkor bűn lesz abból. Az ötödik tanulság Heródes meggondolatlan ígérete, hogy már a Prédikátor könyvében is olvassuk, a Példabeszédek könyvében is olvassuk, hogy a te száddal bölcs légy. Ne tegyél meggondolatlan kijelentéseket. Ne tegyél meggondolatlan esküd fogadalmat. Mert ha meg akarod bánni, a fogadalmat miatt már késő lesz. Kényszer pályára állít téged. Nem tudsz róla visszafordulni. Ne tégy soha meggondolatlan fogadalmat, mert az ördög átveszi az irányítást a te életedben. Ebben a történetben annyi helyen meg lehet mutatni, hogy az ördög már átvette a történések irányítását. Már ő volt ott az Úr, nem pedig Isten. Ne add át a sátánnak a gyeplőt. Vannak apróbb keresztény felekezetek, szekták is, amelyek például ebből a történetből azt tanítják, hogy ne ünnepeljen soha senki születésnapot. Tudok olyan keresztény kicsin közösséget, aki ezt tanítja, hogy a Bibliában egyetlen egy születésnapi parti van, ez, és ott is Keresztelő Jánost megölik. Én hadd mondjam el nektek, hát ha bennetek is ébred ez a kérdés, hogy akkor mi a helyzet a születésnappal. Hadd mondjam el nektek, hogy nem vétkezik az, aki megünnepli a születésnapját. Nem vétkezik. De nem mindegy, hogyan teszed. Számomra a legnagyobb példa Livingstone Dávid, a nagy Afrika kutató, egy nagyon komoly hívő ember volt. Livingstone Dávidnak az volt a szokás, hogy minden születésnapján újra szövetséget kötött az Úrral. Elmondta imádságban, hogy köszönöm, Uram, hogy megmentettél. Hogy tiéd lehetek már x éve, amióta megtértem te hozzád, mert te engemet újjászültél, és szeretném a következő esztendőt is neked adni. Újra szövetséget kötök minden születésnapján az Úrral, hogy Uram, téged akarlak választani, veled akarok élni. Na, így lehet születésnapot ünnepelni. Nem részegen, nem bulizva, még a szót sem szeretem, de a világ így mondja. Nem tisztátalan tánccal, filmmel, gonoszsággal, hanem megszentelődve, az Istent is bevonva a születésnapba és az ünnepésbe. Na, úgy lehet. És a hatodik tanulság, Heródiás és Salóme kérése. Ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. Tudjátok, itt én azt látom, hogy ez a két asszony, anya és lánya megegyeztek abban, hogy saját szívük kérése helyett, az ördög szíve kérésének adnak helyet. Nem ismerték fel, hogy a bosszú gondolata igazából nem az ő saját gondolatuk, hanem az ördög gyűlölete Isten prófétája iránt. Itt azt látjuk, hogy az Isten prófétájának az elhallgattatása igazából az ördög vágya volt, és találunk két asszonyt a történetben, akik odaadják magukat arra, hogy az ördög akarata megvalósuljon. Tettes társaivá, cinkos társaivá, bűntársaivá lesznek a sátánnak, aki majd bele fog vettetni a tűzzel és kénnel égő tóba. Nagyon vigyázz életed döntéseire, szívére. Mikor mit mondasz? Hogyan döntesz? Mert bűntársává lehetsz az ördögnek. Ha az ő akaratát segíted elő, az ő munkájában te részt veszel, részessé válsz az ördög bűneiben. Soha ne segítsd elő az ördög munkáját. Soha ne szánd oda szívedet, hogy az ördög akarata megvalósuljon. Szánd oda a szívedet az Isten akaratára, hogy az Úr tervei, csodálatos, tiszta vágyai valósuljanak meg. Építsd az Isten országát, és ne az ördög országa köművese legyél. És a hetedik tanulság Jézus Krisztusnak az útja. Erre kellene figyelni. Adventben különösen. Nézd Jézust. Ő nem a bosszú útjára lépett. Ő nem azért jött erre a világra, hogy megbosszulja az atyán ejtett sérelmeket. Megfogalmaztad már így egyszer a karácsonyt magadban, bibliaolvasáskor. Isten jöhetett volna közénk az ő ítéletével. Jöhetett volna közénk Jézusban úgy, hogy elküldi a bírót, és elküldi Jézusban a hóhért. Kimondjuk minden urvacsorai liturgiában, hogy mit érdemlünk? Halált, ítéletet, kárhozatot érdemlünk. És harsogjuk utána, hogy hiszem és vallom. Testvér, te hiszed és vallod, hogy igazából ezt érdemeljük? Bűneink miatt halált, ítéletet, kárhozatot. Ezt érdemeljük. Akkor hogy lehet az, hogy nem ezt kapjuk, hanem kapod az Isten türelmét. Kapod az Isten szeretetét. Rád tékozolja íveit, hogy vár rád, hogy végre meghald az igéjét, az evangéliumát, hogy végre megnyisd a szívedet az Úr Jézus előtt, aki téged újjátesz, megújít, megelevenít, szerelmével, szeretetével eljegyez, hogy élj örökké. Belegondoltál már a karácsonyba, hogy Isten nem a bosszú útjára lépett, hanem Jézusban rálépett a megbocsátás ösvényére, pedig mi őt megbántottuk, naponként bűneink ezrével bosszantjuk, fájdalmat szereztünk neki, sőt, az Isten fiát, akit értünk küldött, bűneinkkel fölszegeztük a keresztfára, iszonyatos kint hoztunk ő rá. De ő szeret. Szeret téged. És hirdettetik az evangélium, hogy megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Hallod ezt a szíveddel? Megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Jön Jézus, hogy belőled a farkasból bárányt formálja. Jön Jézus, hogy a te bosszúálló szívedet megtöltse szeretettel, megbocsátással, békességgel. Jön Jézus, hogy arról az ösvényről, amely a halálba visz, ráigazítsa a te lábaidat az élet ösvényére, amely az életre visz. Jöhetett volna másként is. De ő ebben a céljal jött, hogy megmentsen. A megbocsátásban gyógyulás van. Megtanítja neked az Úr Jézus, hogyha megbocsátasz az ellened vétőknek, meggyógyul a te sebzett lelked. Vannak itt sebzett lelkűek? Azt hiszem, hogy mindnyájunknak föl kellene tenni erre a kérdésre a kezünket. Mi vagyunk mindannyian a sebzett lelkűek. Hadd mondjam el akkor még egyszer. Ha megbocsátasz az ellened vétőknek, meggyógyul a te sebzett lelked. Alapigénk a Róma 12-ből volt, hallgassuk meg most még egyszer, ezek után, a gondolatok után, hát ha több mindent mond. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Isten igéje erre tanít, hogy szeresd a te ellenségeidet is. Szeresd azokat, akik nagyon mélyen megbántottak. Az ellened vétőkért imádkozz. Tégy jót velük. Szeresd őket. Ne júdáscsókkal, ne képmutatóan, ne álnoksággal, hanem a szívedből szeresd őket. És ebben az igében az is benne van, hogy Isten azt mondja, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Tehát nem neked kell megfizetni. Isten magának tartja fenn az ítélet jogát. És ő ítéletet is fog gyakorolni az olyan heródiásokon, akik nem léptek rá a megbocsátás, a szeretet és a megtérés útjára. Ott lesz ítélet majd. De megtérhetnek még a heródiások is, ha az Isten evangéliumát Jézusban befogadják. Megmenekülhetnek a salomék is, ha megtérnek teljes szívükből Jézushoz. Megtérhetnek a heródesek is, ha az Urat választják, és nem az ördög dolgait. Istennél vannak ezek a titkok. Tudjátok, Heinrich Heine, a nagy istentelen költő, ki az egész életét az Úr gyalázására fordította, és millió Isten gyalázó verset írt, és az élete végén megtért. Az élete végén már csak egy verset tudott írni. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikra törte össze. Egy csodálatos vers, minden versszaknak a végén bocsánatot kér, hogy bocsáss meg, mint eddig daloltam. Olvassátok el Erich Heinének ezt a versét, a legutolsó verse. A többit nem érdemes, de ezt az egyet igen. Csak azon az úton van élet és áldás, amelyiket Jézus hoz és mutat neked. Nincs más úton élet és áldás. És nézzétek Istent, hogy ő hogyan cselekedett. Mi őt megbántottuk, nevét káromoltuk. Életünk útjaival meggyaláztuk őt, a mértékét, tisztátalanságunkkal, hűtlenségeinkkel, mindenféle hamisságunkkal, hazugságainkkal, őt gyaláztuk, mértékét megtiportuk. És jön Isten, és azt mondja, hogy megbocsátok neked, Jézusért. Áldozatot hoztam, érted, hogy te megmeneküles az ítélettől. Szeretlek téged, és nem kerülsz ítélet elé. Ha az én fiamat Jézust elfogadod, jön Isten ma is, jön karácsonykor is, jön, hogy megmentsen, hogy megöleljen, hogy megbocsásson. Ő megbocsátott neked mindent, de ne feledd el, neked is meg kell bocsátanod minden ellened vétőknek. Mert ő előtt szeretett, és ő előbb megbocsátott neked, de nem tehetsz másként. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy van-e a te szívedben neheztelés valaki iránt? Gyűlölsz-e valakit? Van-e valaki a te életedben, akivel rendezetlen a kapcsolatod? Mert megbántott, te is megbántottad, ki nem állhatjátok egymást. Advent negyedik vasárnapja van, nincs sok időd. Indulj el még ma, kér bocsánatot. Öleld őt át. És mondd ki azt a nehezen kimondható szót a te szívedből. Bocsáss meg. De indulj el. Egy történettel fejezem be ma is. Louis Palaut talán sokan ismeritek. Egy francia származású evangélizátor. Ma is él, a könyvei kaphatóak néhány kiadónál. Louis Palaut egyszer Peruban, Limában evangélizált. Egy sportcsarnoknyi sok-sok ember, akik remegve várták az evangéliumot, Isten szeretetének a jó hírét, hallgatták a stadionban Louis Palaut. És volt Limában egy terrorista asszony, Rosáriónak hívták, akiben az ördög izzó gyűlölete volt a hit útja ellen, a hívők ellen, és már amikor meglátta a plakátokat, hogy nem sokára jön Limába Louis Palaut és a Krisztus evangéliumát hirdeti, megtelt izzó gyűlölettel. Készített egy bombát. És amikor elkezdődött a stadionban az istentisztelet, az evangelizáció, bombát a ruhája alá rejtve, igyekezett a sok tízezer ember között oda bújni a színpad közelébe, hogy felrobbantja az evangelizátort. És Isten szeretete milyen különös. Ahogy a tömegben igyekezett előbbre jutni, elkezdte figyelni, hogy miről szól a prédikáció. Mire odaért az emelvény elé, ahol az evangelizátor prédikált, Isten lelke és Isten szeretete annyira megragadta az ő gonosz szívét. Összetört benne a gyűlölet. Akkor már nem akart robbantani. Akkor már nem akarta felrobbantani az evangelizátort. Nem akart gyilkos indulattal ölni. Várta azt a Jézust, aki őt megmossa, aki szerette őt és életét adta ő érte. Ez a Rosario megtért az Úrhoz. Ma Limában az egyik evangéliumi gyülekezetben az egyik legbuzgóbb munkatárs, aki fáradozóan keresi, erőt nem kímélve keresi azokat, akik a gyűlölet útján járnak, és hívogatja őket Jézushoz. Csak azon az úton van élet, amelyet Jézus hozott. A megbocsátás, a megtérés, a szeretet útján, Jézus Krisztus útján. Merre tart a te utad? Ámen. Testvérek, a 167-es ének harmadik versét énekeljük. 167-es ének harmadik versét énekeljük. Magasztaljuk Istent, aki megmentheti a mi lelkünket is. 167-es ének harmadik verse így kezdődik. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom, a mennyurát, kiben Szent egybefort a három. Az emberi szívet. És csoda az, amikor egy életet megállítasz a halál ösvényén. És várjuk ezt a csodát, hogy közülünk mindazokat, akik a halálnak, a gyűlöletnek, a bosszúnak az ösvényén jártak, őket megállítsd, hogy ne járjanak tovább ezen az úton. Igazítsd rá lábukat a megbocsátás és a megtérés ösvényére, hogy el ne vesszenek menthetetlenül. Köszönjük, hogy a te evangéliumodat, szeretetedet, Jézusban levő ingyen kegyelmedet mindenkinek hirdeted, és mindenkinek kínálod. És aki ezt elfogadja, aki odafordul szereteted felé, aki szívébe zárja a megváltót, és hittel elfogadja a vérének érdemét, azt te újjáteszed, megszenteled, beviszed a te örök országodba, az üdvösségbe. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatos utat készítettél a megtérő bűnösök számára, hogy el ne vesszünk, hanem Jézusban örök életünk lehessen. Urunk, hadd valljuk meg neked őszintén, hogy bizony a mi szívünk sokszor tele van haraggal, szeretetlenséggel, nehezteléssel, olykor gyűlölettel és a bosszú gondolattal. Légy irgalmas hozzánk, hogy ezektől megtisztulhasson általad a mi szívünk. És te helyezd el a te gondolataidat és a te tanításodat a mi szívünkben. Jöjj és a te szent lelked által írd a mi szívünkbe a te utaidat és a te törvényedet. Urunk, hadd telje meg a mi szívünk szeretettel és megbocsátással. Hadd tudjuk szeretni azt, akit nehéz szeretni. Hadd tudjunk irgalommal fordulni afelé őszintén, aki ellenünk nagyon sokat vétett. És el ne feledjük, hogyha meg nem bocsátunk, nekünk sem bocsáttatik meg. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te munkálod akaratodat bennünk. Köszönjük, hogy életnek a gondolata van benned, ami életünkkel kapcsolatban. Élet és békesség és áldásait valósulhassanak meg a mi életünkben. Urunk, köszönjük, hogy tanulhatunk ebből a történetből is. És te tisztíts meg életünket, hogy ne terheljen bennünket minden olyasmi bűn, amelyet Heródes, Heródiás vagy Salóme elkövetett. Ha tudjunk ezekből megtérni és ezeket elhagyni, hozzád fordulni, új életben járni. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és könyörülj a szenvedőkön. Irgalommal vedd körül szomorkodókat, erőtleneket, árvákat és özvegyeket, és a te hatalmadat mutasd meg életünk megváltoztatása által. Dicsőíts meg nevedet életünkben, hogy a téged magasztaljon örökké. Ámen. Csendes percben mindenki saját szíve fogászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Testvérek, a 460-as dicséretünk 4. és 5. verseit énekeljük záró énekül. 460-as dicséretünk egy bűnbánati ének, 460-as énekünknek 4. és 5. versét énekeljük, tehát 4. és 5. versét, a 4. itt kezdődik, Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom.